Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki a mi szívünket elcsendesíted. Olyan sokszor van az, mint amit most itt a délután többször hallottunk, és este még fogunk hallani, hogy dübörög körülöttünk a világ, és olyan nehéz meghallani ebben a dübörgésben a te szavadat. De köszönjük azt, hogy te mindenhol utat találsz a szívekhez, és hogyha az a szív nyitott és be akarja fogadni a te igédet, akkor te ott valóban szólsz, és olyat mondasz, amire az illetőnek szüksége van. Urunk, te látod a mi szívünket, azt, hogy mennyire vagyunk most nyitottak a te igédnek a meghallására és befogadására, de te látod azt is, hogy mire van most igazán szükségünk, hogy mi az az élethelyzet, amiben most vagyunk, és amiben most hallgatjuk a te üzenetedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy te készítettél ma számunkra üzenetet, már délelőtt is, tegnap este is, most is, és holnap is, és kérünk téged, hogy add, hogy ezt valóban át tudjuk venni tőled. Így kérünk, hogy szólj most hozzánk, és add, hogy mi meghallhassuk azt, amit te mondani akarsz. Amen. Testvérek, a mostani ige szolgálatnak az ige hirdetési alapigéje az útmutató mai kijelölt igéiből az egyik ige, ami Jeremiás könyvében van megírva a 15. fejezet 20. versében, és amely így hangzik: én veled leszek, megszabadítalak és megmentelek. Így szól az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogy talán mindannyian, akik most itt vagyunk ezen a hétvégén, vagy majdnem mindannyian, egyetértünk abban, hogy vannak az életünkben nagyon meghatározó igék. Olyan igék, amikor az Isten egy konkrét élethelyzetben szólt hozzánk, általuk, azok által, az igék által mondott nekünk konkrétan valamit. Tehát nem arról volt szó, hogy hallottunk egy ige hirdetést, vagy elénk került egy ige, és úgy általánosságban értelmeztük azt az igét, és megpróbáltuk valahogy az életünkhöz kapcsolni. Lehet, hogy van közöttünk, aki csak ilyen élményt élt még át eddig. De azt gondolom, hogy nagyon sokan átéltük már azt, hogy nem csak ilyen általánosságban szólt az ige, hanem olyan erőteljesen szíven talált, hogy annyira azt éreztük, hogy most ezt a mondatot, ami elhangzott, ezt az Isten személy szerint nekem mondta arra az élethelyzetre, amiben éppen most vagyok. És lehet, hogy ez többször is előfordult már az életünk során, az is lehet, hogy egyébként pont a napokban volt egy ilyen élményünk, de az is lehet, hogy már évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt volt egy ilyen, ami ilyen nagyon-nagyon átütő erővel szólalt meg az életünkben, és azt érezzük, hogy igen, akkor szólt hozzám az Isten, és valami nagyon fontosat mondott. Most milyenek lehetnek ezek az igék? Persze nem szerencsés dolog általánosítani, de én hadd mondjam azt, hogy úgy két kategóriába lehet általában sorolni az ilyen igéket. Az egyik ige fajta az az, ami összetöri az embert. Ami valami olyan dolgot mond, ami az embert megrendíti, és azt érzi, hogy darabokra törik a szívem attól, amit az Isten igéje most számomra megmutatott. Mert mondjuk tükröt tartott elém az Isten azon az igén keresztül, és megmutatta azt, hogy milyen vagyok. Megmutatta azt, hogy mi van az életemben, hogy mondjuk én azt gondoltam magamról, hogy én egy jó ember vagyok, és jó embernek tartott a környezetem is, és Isten igéje rámutatott valamire, és megmutatta azt, hogy nem lehetek annyira elbizakodott, hogy azt higgyem, hogy hát én úgy mindennel rendben vagyok, hanem megmutatta azt, hogy mennyi mocskos dolog, vagy milyen gondolatok vannak az életemben, vagy mi az, amit elszúrtam, és ami nem áll meg az Isten szemében, és hogy ebből a bűnből ezt fel kell ismerni, ezt meg kell bánni, kérni kell az Istentől a bocsánatot, oda kell menni Krisztus keresztjéhez, és el kell fogadni tőle azt, hogy csak akkor tudok talpra állni ebből a helyzetből, hogyha az Isten engem ebből megtisztít és talpra állít. Vagy lehet olyan is, hogy nem csak olyan ige tud összetörni, ami a bűneimmel szembesít, hanem olyan ige is, ami mondjuk egy olyan fordulatot hoz az életembe, ami teljesen váratlanul él, ami mondjuk kibillenti az addigi terveimet a kerékvágásból, és teljesen más dolog történik velem azok után, hogy az Isten valamit mondott, úgymond kihúzza a lábam alól a talajt, de igazából ő tudja, hogy miért teszi, de akkor, amikor az az ige megszólal, akkor az ember úgy összeomlik, hogy na de hát uram, hát hogy lesz ez, hogy fogom én ezt túlélni. Szóval ez az egyik fajta, amik az ilyen meghatározó igeink, amik úgy kemények, úgy összetörnek, úgy megrendítenek bennünket. Aztán van a másik fajtája a meghatározó igeinknek, ami pont az ellenkezője, ami felemel bennünket. Ami valamilyen fantasztikus biztatás az Istentől. Mondjuk egy kilátástalan nehéz helyzetben, amiben benne vagyok, akkor ad az Isten egy olyan igét, amiben biztosít arról, hogy nincs vége a világnak azzal a helyzettel, amiben vagyok, hogy neki van megoldás a számomra, hogy tartsak ki, hogy bízzak benne, és hogy ő el fog vinni ehhez a megoldáshoz, és akkor, amikor kaptam ezt az igét, akkor csak belekapaszkodtam, mint fúdokló a szalmaszálba, és elhittem, de mondjuk azóta eltelt már néhány hét, vagy néhány év, és már látom, hogy hogyan teljesedett be, hogy amit akkor az Isten adott, és biztatásként akkor fölemelt engem, az valóban hogyan valósult meg egyébként az életemben, és hogy rendeződött mondjuk az a nehéz helyzet. Vagy lehet ez az ige olyan is, amikor valakinek gyötrő kérdései vannak, akár az életével, az élete értelmével, vagy a feladatával, hogy mi a feladatom ebben a világban, milyen hivatást válasszak, vagy egy konkrét helyzetben milyen döntést hozzak. Ezerféle helyzet van az ember életében, és akkor Isten ad egy igét, amin keresztül nagyon egyértelműen ő szól, és mondjuk megláttatja azt, hogy akkor A vagy B a megoldás, vagy a válasz arra a kérdésemre, hogy mit kell tenni. Vagy annyit mutat meg nekem, hogy még lehet, hogy nem tudom, hogy hogyan kell válaszolnom, vagy hogyan kell döntenem, de abban már biztos lehetek, hogy Isten kézben tartja az én ügyemet, és a megfelelő időben majd én is meg fogom látni, hogy mit kell válaszolnom mondjuk arra a kérdésre, amit nekem föltettek korábban. Vagy lehet ez a felemelő ige egy megerősítés is. Tehát, hogyha mondjuk valamire én odaszántam magam, akár egy szolgálatra, vagy akármi másra, hétköznapi dolgokra, mert azt éreztem, hogy igen, ez az én feladatom, ezt kell tennem, ehhez van tehetségem, ehhez van kedvem, úgymond, hogy csináljam, és akkor jön az Istentől egy megerősítés, hogy a helyeden vagy. Igen, ezt várom tőled, ezen van áldás, amit csinálsz. És akkor ez egy annyira fantasztikus ige, ha ilyen igénk van éppen, hogy megerősített az Úr abban, amiben éppen most benne vagyok. Testvérem, hadd kérdezzem meg, és ez lenne ennek a mai ige hirdetésnek a nyitó kérdése mindenki számára személy szerint, hogy testvérem, melyik az az ige, ami neked most így ennyi bevezető után eszedbe jutott? Ha van ilyen igéd, akkor melyik ez az ige, melyik kategóriába tartozik ez az ige? Mikor, milyen helyzetben voltál, amikor azt az igét kaptad az Istentől, illetve régi élmény ez számodra, vagy mostanában valamikor szólított meg az Isten? Melyik ez az ige? Azért kezdtem ezzel a bevezetéssel a prédikációt, mert a mai igében Jeremiás prófétától kaptunk egy igét, pontosabban Isten szól Jeremiás prófétához, és az ő könyvében van leírva ez a mondat, ami ugye így hangzik, hogy én veled leszek, megszabadítalak és megmentelek. Melyik kategóriába tartozik ez az ige? Összetör vagy felemelő ige? Felemelő? Nem biztos, hogy felemelő. Ha csak kiragadjuk ezt a mondatot, akkor kapásból azt mondom, hogy hát persze, hát ez egy fantasztikus ige. de soha nem szabad az igét kiragadni az összefüggéséből, mert nagyon könnyű egy-egy igét, ha csak mondjuk egy mondatnak a közepét nézem, kiragadom, akkor nagyon könnyű félreérteni, vagy csak egy felszínes jelentést megérteni belőle. Igazából ez az ige felemelő ige is, meg összetörő ige is. Valahol mind a kettő benne van. Egyébként nekem személy szerint az életemben Jeremiás próféta története egy nagyon meghatározó történet, pont ebből a fejezetből is van egy olyan mondat, ami nagyon meghatározó volt, nem is olyan régen. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy úgy alakította, hogy pont most az útmutatóban ez az ige van, és én erről szolgálhatok, mert azt gondolom, hogy amiket nekem Isten Jeremiás próféta történetén keresztül megmutatott, abban nagyon komoly üzenet van a testvérek számára is. Na, onnan kell indítani, és hadd adjak a testvéreknek házi feladatot. Aki szeretne elmélyedni egy kicsit ebben a történetben, akkor javaslom azt, hogy ugye 15. fejezetből van ez az ige, már a 14. fejezettől olvassuk el Isten igéjét. Mondjuk este a csendességünkben, vagy holnap hajnalban a 14. és 15. fejezetet olvassuk úgy végig egybe, mert összetartozik. Ugye onnan indul a történet, a 14. fejezetnek az a címe, hogy a nagy szárasság. Ugye Jeremiás prófétát akkor hívta el az Isten, vagy arra hívta el az Isten, még akkor a babiloni fogság előtt volt Isten népe, látszólag még rendben volt az életük, de Isten elhívta őt prófétának, és mindjárt az elején világossá tette, hogy neki az lesz a prófétai feladata, hogy az Isten ítéletének az elkerülhetetlenségét hirdesse a népnek. Tehát nem egy kellemes feladat, tehát most ha arra hirdetnének lelkészi állásra ilyen felhívást, hogy akkor olyan lelkészt keresünk, akinek az lesz a feladata, hogy az Isten ítéletét kell hirdetnie a gyülekezetnek, nem biztos, hogy tolongnának a lelkészek, hogy én szeretnék akkor ebbe beállni, mert azért az Isten ítéletéről beszélni, ez egy nagyon kemény feladat. Jeremiás se akart egyébként próféta lenni, de az Isten elhívta őt, és azt mondta neki, hogy az Isten ítéletének elkerülhetetlenségéről kell prédikálnia, és arról is, hogy egyébként, ha majd az ítélet bekövetkezik, akkor az Isten az ő népének a maradékát helyre fogja állítani, és el fogja hozni a szabadulást. De szabadulás majd csak akkor lesz, és új élet csak akkor lesz, hogyha az az ítélet, ami a küszöbön van, az beteljesedik. Miért? Azért, mert nem hallgattak a megtérésre hívó szóra. Teltek az évek, az évtizedek, az évszázadok, hiába jöttek a próféták, hiába hívták az Isten népét, nem a pogányokat, az Isten népét megtérésre, hogy gyertek vissza az Úr útjára, forduljatok el a bálványoktól, járjatok az Isten tetszése szerint, ők félváról vették az egészet, és akkor eljött az a pont, amikor Isten azt mondta, hogy lejárt a kegyelem ideje, most már elkerülhetetlen, hogy a babiloniaiak el fogják foglalni Jeruzsálemet, végbe megy az ítélet, de Isten utána azzal a maradékkal újat fog kezdeni, és eljön majd a szabadulás, és majd ebből a népből eljön a szabadító Jézus Krisztus is. Na, ez a feladata ennek a Jeremiás prófétának. És akkor, ahogy most olvassuk ezt az igét a 15. fejezetbe, ő már évek óta benne van ebben a szolgálatban. És megy a néphez, és hirdeti, és folyamatosan konfrontálódik az emberekkel. Megpróbálják őt elhallgattatni, nyilván nem tetszik a vallásosoknak se, a papoknak se tetszik, hogy ő miket mond, mert ez nem egy népszerű üzenet, az Isten ítéletéről beszélni, meg a bűnökről beszélni, meg ilyenekről, úgyhogy neki nagyon-nagyon kemény élet jutott. Ezt most azért mondom ilyen hosszan, mert nem elég az, hogy nehéz az üzenet, amit mondani kell, ráadásul a fogadtatás is nagyon nehéz, úgyhogy ő duplán nehéz helyzetben volt. És eljutott egy ponton arra, hogy én ezt már nem bírom, elegem van. Hogy úgy annyi minden összejött, hogy Istenem, elfogyott az erőm, mit csináljak? És akkor, ha megnézzük a 14. fejezetet, ott ugye arról van szó, hogy eljön a nagy szárasság, és utána, hogy eljött ez a nagy szárasság, akkor ilyeneket mond Jeremiás. Nekem beleborzong a lelkem, amikor ezeket a mondatokat olvasom, és most is, amikor olvastam így ma reggel, könyv szökött a szemembe, mert annyira megrendítő, amikor Isten embere, prófétája, aki szoros kapcsolatban van az Istennel, ilyet mond imádságában az Úrnak, hogy ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram, légy szabadítója ennek a népnek, miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki csak vándorként éjjelre tér be? Itt egy ember, akinek a szíve ég az Úrért, és azt mondja, hogy de miért van az, hogy a te néped egy ilyen vándornak tekint téged, aki átsuhan, egy éjszakára megszállít a városban, aztán tova megy. Te vagy a mi Istenünk. Hogy lehet ez? Milyen megrendítő ez az imádsága. És ugye kéri Istent, hogy de szállj meg minket, csinálj valamit, kegyelmezd meg nekünk, a te nevedé, mi nem érdemeljük meg, ez a nép se érdemli meg, egy szerencsétlen, nyomorult, bűnös nép, de te kegyelmes vagy, és a te nevedért könyörülj meg rajtuk. És mit válaszol erre az Isten? Azt mondja a 14. fejezetnek a közepén, hogy 11. versbe, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Kategorikusan kimondja Isten, hogy nincs értelme ezért a népért imádkozni, mert hiába imádkozol, hiába böjtölsz, nem fog változni az, hogy én az ítéletet ezen a népen be fogom teljesíteni. És ott van Jeremiás, hogy de én mindent megtennék ezért a népért, Uram. És ez annyira fájdalmas, annyira nehezen viseli ezt az egészet. És akkor mondja azt is, azt pedig a 15. fejezetben Isten, ez is egy ilyen megrendítő mondat, 15. fejezet első versében Isten mondja Jeremiásnak, hogy ha maga Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem esne meg a szívem ezen a népen. Kergesd el, menjenek el előlem. Ide jutott Isten népe. Ide jutott Isten, és a próféta ott van ennek a keresztüzében, hogy azt mondja Isten, hogy ha a legékes szólóbb közbenjárók lennének itt, akkor is azt mondom, hogy nem. Innen már nincs visszaút. És ott van Jeremiás, és szenved. És elkezd panaszkodni az Istennek, hogy Uram, én ezt nem bírom. Ezt én nem bírom elviselni. Nem bírom ezt a küldetést tovább csinálni, ez túl nehéz. És a 15. fejezet 10. versétől ilyeneket mond Istennek, és annak a résznek meg ez a címe, hogy a próféta panasza, hogy jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Mindenki átkoz engem. Vagy a 15. versben, fogd pártomat, Uram, állj bosszút üldözőimen, tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Annyi mindent átélt ez a próféta. Annyi mindent átélt az Istennel való kapcsolatában, és mi is volt a témánk erre a ma délutánra? Az Úr szól. Hallod? Jeremiás hallotta az Isten szavát. Nem akkor először, amikor itt kesergett és dőlt a panasz a szívéből, hanem ő már nagyon sokszor hallotta. Nagyon élő módon, nagyon erővel hallotta az Isten szavát. És mit állapít meg, vagy mit ért meg itt ebben a helyzetben? Hogy az egy óriási kiváltság az Istentől, hogy beszél hozzám az Isten. Hogy nem mások által üzen, vagy nem általánosságban mond valamit, amit nekem meg kell fejtenem és értelmeznem, hanem közvetlenül hozzám szól az Isten. És van bizonyossága, még akkor is, hogyha rossz ez az üzenet, vagy nehéz ez az üzenet, de van bizonyossága az Isten akarata és szándéka felől, és nem kell tapogatóznia, nem kell ötletelnie, látja és hallja azt, amit az Isten az ő tudtára akar adni. És ez óriási megtiszteltetés. Testvérek, hadd álljak meg itt egy pillanatra. Tudatába vagy annak, testvérem, hogy micsoda megtiszteltetés az, ha megszólít az Isten? Ha úgy szól hozzád, hogy azt érzed, hogy ezt most nekem mondja a mindenható? Én azt gondolom, hogy nem vagyunk ennek tudatába. Sokszor félváról vesszük, kapjuk az igéket folyamatosan, és ugyan megérintenek az igék, de nem borulunk térdre, hogy de Uram, ez nem természetes, hogy hozzám te szólsz. Hát legyen ott a szívemben, hogy Uram, köszönöm. Ez egy kiváltság, hogy engem, aki ilyen vagyok, amilyen, engem te arra méltatsz, hogy elmondd a te akaratodat, hogy rám bízod a te igédet, és én ezt továbbadhatom. És ez nem csak lelkész mondhatja, ezt bárki mondhatja, gyülekezeti tag, akire a gyülekezetben levő szolgálatban van rábízva valami, vagy akire a családja van rábízva, és az, amit kap az Istentől, továbbadhatja a családjának. Tudod azt, hogy ez micsoda kiváltság? Jeremiás azt mondja, itt még mindig a 15. fejezetben, hogy amikor eljutott hozzám a te igéd, én élveztem. Másik fordítás szerint csak úgy nyeltem. Mint amikor az ember valami finom falatot kap, akkor ez a, úgymond majd megfullad, mert olyan mohón akarja falni az ételt. És ezt mondja Jeremiás, hogy hát ilyen nekem a te igéd, én így kaptam, élveztem, hogy jöhet, és az enyém lehet. És tudtam, hogy ez egy fantasztikus dolog. És azt is tudta Jeremiás, hogy micsoda tekintélye van az Isten szavának, hogy nem olyan, mint az emberi szó. Az emberi szó az sokszor elszáll. Tudjuk, mennyit érnek az emberi szavak sajnos sokszor. Az Isten szava nem ilyen, annak tekintélye van, annak ereje van. Arra tisztelettel kell, ahhoz tisztelettel kell viszonyulni. Azt mondja Jeremiás, hogy nem ültem a tréfálkozók körében. Hányan űznek gúnyt az Isten igéjéből, meg az Isten dolgaiból. Még egyházon belül is. Borzasztó. És Jeremiás azt mondja, hogy én nem vállaltam ezekkel közösséget, én nem ültem oda közéjük, mert én tudtam, hogy az Isten igéjéből nem lehet viccet csinálni. Mert annak súlya van, és tekintélye van. És igen, a súly az azt is jelenti, hogy időnként nehéz elhordozni. Mert olyan dolog nehezedik rám azáltal, amit az Isten mondott, ami nem egy könnyű üzenet, amit nem könnyű elfogadni. De mivel az Isten mondja, ezért el kell fogadni, és tudni kell azt, hogy ő pontosan tudja, hogy mit miért csinál. És itt ennél a résznél jut el, és a fölolvasott rész előtti rész zárul ezzel, ami szintén egy megrendítő mondat, hogy ezeket mondja Jeremiás, hogy számomra ez volt a te igéd, Uram. Én így viszonyultam hozzá. De közben jöttek ezek a megpróbáltatások a szolgálatban, az életemben, és annyira el vagyok keseredve, és most azt érzem, hogy olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amiben nincsen víz. Eljuthat oda Isten embere, egy ilyen mélyhitű ember, egy proféta, hogy azt mondja, hogy az Istent én csalóka pataknak látom, amiben hol van víz, hol nem. Hogy megbízhatatlan az Isten. Eljut ide az Isten embere is, a hívő ember is. Ha olyan dolgok történnek vele, amit úgy érez, hogy nem bír elhordozni, mert olyan nagy a teher, akkor eljuthat ide, és ebből a helyzetből aztán dől belőle a panasz, a keserűség, a fájdalom, a miértek, hogy ezt én már nem bírom így. Én ezt nem bírom elhordozni. Pedig tudja, hogy milyen hatalmas az Isten, de akkor ott összetörik ennek a súlya alatt. És az a rész, amiből a mai igénk van, ezt hadd olvassam fel így egy az egyben, 19. verstől, hogy miután ezeket mind elmondja Jeremiás, válaszol neki az Isten. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Mi volt az első mondat, amit ebből a részből felolvastam? Ha megtérsz, újból megengedem, hogy szolgálatomba állj. Nem megtért ember ez a próféta? Dehogy nem. Hát Istennel pereléppen vele beszélget, hát teljes szívét, életét odaszánta az Úr szolgálatára. Mégis meg kell térnie. Hívő emberként is meg kell térni valamiből? Igen, lehet olyan helyzet, hogy meg kell. És ami itt van, és engem ez nagyon szíven ütött, amikor ezt úgy megértettem, hogy Jeremiásnak miből kell megtérnie, akkor azért rendített meg, mert azt gondolom, hogy ma nagyon sok ilyen ember lehet gyülekezetekben, aki ugyanebben a helyzetben van, hívő ember. Ugyanis a legnagyobb problémája Jeremiásnak a keserűség, ami eluralkodott rajta. Ez az egész, ami benne van, és ami kijön belőle, ennek az a forrása, hogy tele lett a szíve keserűséggel. Tele lett a szíve önsajnálattal. Tele lett azzal, hogy sokszor nem látja az Úr jelenlétét, de látja a gonosznak a jelenlétét, és azokat a romboló dolgokat, amik körülveszik. És tele lett a szíve azzal, hogy önmagával van elfoglalva, ahelyett, hogy az Istenre figyelne, és tenné azt, amit az Isten mond, függetlenül attól, hogy ez milyen nehéz. Megtérni a keserűségből, az önsajnálatból, a nehézségek látásából. Meglátni az Istent mindenekben, a nehézségek ellenére is. Erre hívja őt az Isten. És azt mondja neki, hogy ha ezt megteszed, akkor megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ez tulajdonképpen azt jelenti ez a mondat, megnéztem a hébert, hogy újra állhatsz az én arcom előtt. Újra közel engedi magához az Isten. Ha hajlandó vagy ebből a keserűségből, önsajnálatból megtérni, akkor Isten megengedi azt, hogy újra ott állj az ő színe előtt, szemtől szembe, és fogadd azt, amit az Isten neked el akar mondani. És akkor, ha áll az Isten arca előtt, akkor meg tud állni minden támadás közepette, és akkor teljesen mindegy, hogy milyenek a körülmények, akkor ő ércfalként, bevehetetlen ércfalként meg fog tudni állni ezekben a helyzetekben. Miért? Mert az Úr vele van. És ez a mai igény tulajdonképpen, hogy az Úr vele van, megsegíti, megmenti, megtartja. Én veled leszek, ezt mondja az Úr. És ez az ígéret, hogy én veled leszek és megsegítelek, ez azoké a Jeremiásoké, akik végigmennek ezen az úton, és azt teszik, amit az Isten mond nekik. Mert ezt hadd mondjam még itt, ami nagyon fontos, hogy szeretjük az igéket, úgymond kivenni a jó igéket, bátorító igéket, és magunkat biztatni vele, hogy igen, minket az Isten ezzel bátorít. De nem mindig nézzük meg azt, hogy egyébként tényleg bátorít-e minket az Isten, vagy hogy mondjuk a mondat elején miről van szó, mi a feltétele annak, hogy az a bátorítás valakihez eljuthasson. Amikor Jeremiásnak Isten azt mondja, hogy én veled leszek, megsegítelek, akkor előtte azt mondja, hogy ha megtérsz, akkor megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, és én veled leszek. Tehát ez az ígéret, a mai ige, hogy én veled leszek, ez azoké, akik hajlandók megtérni a bűneikből, vagy ha már megtértek a bűneikből egyszer az életük átadásánál, hajlandók megtérni a keserűségből, az önsajnálatból, ebből a fajta önmagam körül forgásból. Ha ezt az ember hajlandó megtenni, és visszaállhat az Isten elé, az Isten jelenlétébe, akkor nem kétséges az, hogy azt fogja megtapasztalni, hogy én veled leszek, megsegítelek és megvédelek téged. Drága testvérem, az Úr szól, hallod-e? Hadd kérdezzem meg azt, vagy hadd kérdezze meg Isten szent lelke, és nekem nem kell elmondani a választ, de az Úrral meg lehet beszélni, akár ma este, vagy holnap hajnalban, hogy neked mi miatt van panasz, keserűség most a szívedben. Mivel kapcsolatban érzed azt, hogy olyan igazságtalan az a helyzet, amiben én most belekerültem? Hallod-e azt, hogy az Úr emiatt a helyzet miatt, ebben a helyzetben most hozzád szól? Ha hallod, akkor térj meg ebből, és újból az Úr szolgálatába állhatsz, újból az Úr jelenlétébe kerülhetsz. Ha értékes dolgokat beszélsz az értéktelen panaszkodás helyett, akkor újra szószólója lehetsz az Istennek. És akkor támadások közepette is meg fogsz állni, mert az Isten azt mondja neked is, hogy én veled leszek, megsegítelek és megmentelek téged. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Drága Uram, bocsásd meg azt, hogy olyan sokszor a panasz árad belőlem, hogy olyan sokszor keserűséggel van tele a szívem, hogy olyan sokszor a támadásokat érzem, a nyomorúságot, azt, hogy nekem miért nehéz, és nem tudok oda jönni hozzád, nem tudok igazán rád figyelni, és nem tudom azt tenni, amit te szeretnél elvégezni az életemben. Köszönöm neked, Uram, hogy te szólsz. Köszönöm azt, hogy ma is szóltál, és hogy ki akarsz hozni engem ebből a helyzetből, és hogy neked van hatalmad kihozni engem ebből a helyzetből. Kérlek, Uram, segíts, hogy valóban eléd tudjak jönni azzal a szívvel, amiben te elvégezheted a te munkádat. Uram, könyörgöm azért, hogy adj új életet mindegyikünknek, adj új kezdetet azoknak, akik mélyen vannak, akiket lenyomtak azok a terhek, amik rájuk nehezettek. Adj szabadulást azoknak, akik úgy érzik, hogy olyan nagy a nyomorúság rajtuk, hogy teljesen összeomlik az életük ez alatt. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy itt most ezen a hétvégén nem csak azért lehetünk itt, mert te készítettél nekünk egy kirándulást, egy ilyen lelki töltekezést, hanem azért, mert te változást akarsz hozni sokunk életébe. Köszönöm neked azt, amit most készítesz esetleg egyikünk vagy másikunk szívében, vagy éjjel, vagy holnap. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy semmi ne legyen akadálya annak, hogy új szívvel mehessünk haza innen. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te az Úr Jézust küldted el ebbe a világba. Köszönjük azt, hogy benne és általa van szabadulás. Köszönjük azt, hogy ő képes gyógyítani összetört szíveket, hogy ő képes megnyitni vakok szemét, vagy megnyitni a süketek fülét, vagy azokat a szájakat dicséretre, amiből eddig csak a panasz áradt. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy itt vagy most és cselekszel, és köszönöm mindazt, amit ezután fogsz tenni a mi életünkben és a mi gyülekezetünk életében. Áldalak és magasztallak téged ezért. Amen.